Sok szeretettel köszöntök mindenkit, a jelenlévőket és a minket most már több mint 1000 követőket, hogy szeretettel gondolunk rátok, és most egy olyan dologról lesz szó, hát amit interneten nehéz követni, de azért biztatok benne mindenkit, hogy valami oda az Isten érintse meg őt ebben, és akkor talán eljön közénk, és kipróbálja. Mindig nagy kihívás az, hogy mi legyen a héten az az üzenet, Istentől elvenni az ő élő üzenetét, és tegnap 3 dologgal készültem, de olyan, ebből a 3 dologból melyik legyen az. És lett egy negyedik, mikor reggel felébredtem, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon friss dolog, de nagyon-nagyon mindig az a megerősítés, amikor Áron ugyanazt mondja, amit én kaptam, és ez ma is így volt. És ez pedig az, hogy mennyire fontos az, hogy legyünk Isten jelenléte, Isten védelmében. Mert ha mi az Isten jelenlétében vagyunk, akkor az ördög nem lehet. És jelenlétében helyreállás van, gyógyulás van, felüdülés van, vigasztalás és béke van. És ezen mindegyiken nagy szükségünk van. Itt van a háború a nyakunkon, ahogy halljuk. Lehet, hogy napokon belül egy háború tör ki bennünket. Rengeteg szörnyű dolog történt az utóbbi időkben. És úgy érzem, hogy a legnagyobb szüksége mindenkinek arra van, egy kicsit megnyugodjon, békében legyen, és Istennek a harmóniáját megérezzük. Ezért kértem az Áront is, meg a Viktort is, hogy a dicsőítés most két részben legyen. Egy pár dolgot elmondanék, egy pár igét beszélnék előre, de igazából az lenne, hogy gyakoroljuk ezt. Gyakoroljuk ezt, és ennek nyilván az a része, hogy Isten a dicséretek között lakozik, tudjuk ezt, és nagyon-nagyon fontos, hogy ilyen imádó dicsőítő dicséretekkel folytassuk, és amit most viszonylag rövid lesz ez a tanítás, és valószínűleg nem is tudunk mindent feltenni majd az internetre, de ez buzdítson mindenkit arra, hogyha ez megérinti a szíveteket, hogy gyertek el közénk, és hiszük, hogy ha valaki eljön közénk, Istennek a szeretetét megtapasztalja, és Istennek a jelenlétét megtapasztalja. 2 Zsoltárt szeretnék felolvasni ehhez, és utána még egy pár dolgot elmondani. A 27-es Zsoltár, ugye ez Dávidnak a Zsoltára, és ezt én fel is olvasom, mert ez annyira gyönyörű ez a Zsoltár, és ebben a Zsoltárban pontosan Dávid elmondja azt, hogy az Isten jelenléte az, amit ő mindennél jobban keresett. És úgy gondolom, hogy ez nekünk is egy mai napig szóló üzenet, hogy az igazi békesség, és szerintem mindenki vágyik arra a békesség, amit Istentől kaptunk. Az ige azt mondja, hogy az Istentől való békesség felülmúl minden emberi értelmet. Tehát hiába mondja, nyugodj meg, Áron, annál idegesebb leszel. De ha Istenhez fordulunk, és valóban el tudjuk ezt élni, és ebbe szeretnék néhány támpontot, segítséget adni, nyilván csak nagyon vázlatosan, mert ez egy nagyon nagy terület, de úgy gondolom, hogy néhány ilyen osztopot fel szeretnék most mutatni, ami segít ebben. De ehhez is először kezdjük ezzel a csodálatos 27-es Zsoltárral, Dávid Zsoltárával. Dávid mondja ezt. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek eleje az Úr, kitől rettegnék? Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor is jön ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, ezért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Megóv engem sátrában a veszedelem napján. Elrejt sátra mélyén. Magas kősziklára helyez engem. Így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, és éneket zengek az Úrnak. Hadd meg, Uram, hívó hangomat. Könyörülj rajtam, hallgass meg! Ha ezt mondom, járuljatok színem elé, szívem így válaszol. Színed elé járulok, Uram, ne lesd el előlem orcádat, ne utasítsd el hallgosan szolgádat. Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem. Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Uram, taníts meg utadra, vedes a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak, ne dobja oda ellenségeim indulatának, mert hamis tanúk támadnak rám, bosszút lihegnek, de én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szervű, reménykedj az Úrban. Azt hiszem, ez nagyon-nagyon-nagyon nekünk szól. Nagyon-nagyon nekünk szól ez. És itt rögtön a mutatom ezt, amivel majd hívok mindenkit, erről beszélek. Ugyanúgy ilyen ellenségei vannak ennek a fantasztikus hölgynek, ez a Ravi Rasen nevű finn külügyminiszterhelyettes, akinek a bírósági büntető pere holnap, azaz 10 órakor lesz Finnországban, és ezért fantasztikus emberek már egy szimpátia tüntetést rendeznek, mintha Dávidot hallanám. Megvallja az Istent, és rögtön ellenségei lesznek, rögtön rácit akarják marcangolni. Szinte egyezekben rovaszolod voltál, tudja, hogy mindenkit hívok ma 14 órakor, aki az interneten hallgatja azt is, meg aki jelen van azt is, nek a fantasztikus hölgynek egy szimpátia tüntetést rendeznek, oda is adom nektek, nézzétek meg, mert mindenkinek, akinek kell. Ez egy rendkívül esemény, a világtörténelemben először intéztek hivatalos állami büntetőeljárást egy ember ellen, aki ráadásul a finn belügyminiszter volt, akit gyakorlatilag 2 éves börtönbüntetés fenyeget azért, mert a Bibliát idézte Pál apostol rómaiakhoz írt első levelét, aki tudja, az olvassa el, most szándékosan nem fogom elmondani, mi van benne. De teljes egészében emiatt van, tehát a Bibliát helyezik büntető eljárására a világ történelemben először. Még semmilyen nem volt, nem már nem volt ilyen, hogy az egész világ mellett áll, úgyhogy Magyarországon most lesz lehetőségünk arra, hogy kiálljunk ennek a fantasztikus hölgy mellett, aki egyébként orvos és 5 gyerekes édesanyja. Nagyon ritka az ilyen a nyugati politikában, akik ismerik a politikát, tudják, hogy ez mint a fehér holló, hogy valaki édesanyja és 5 gyereke van, és úgy tudott lenni egy kiváló politikus, belügyminiszter volt, és persze most már nem az. Tehát ez nagyon-nagyon hasonlít ez a Doltárhoz, de én úgy gondolom, hogy nem csak erről van szó, nem csak erről kell beszélnünk, hanem bárki, aki ma az Isten igéjét szólja, hogy őt megtámadták, meg fognak támadni egyébként másokat is. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy tudjunk menedékbe kerülni, mert az Úr a biztos menedék. És hiszem, hogy őt is Isten meg fogja segíteni, de nagyon fontos az imáink, ha nem tudsz elmenni, akkor imádkozz érte, közben járó imádságot, ha meg tudsz elmenni, gyere el, mert fontos, hogy lehessen keresztényeket is meglátni. Ne, hogy megijednek, akik eltűnnek, igenis legyünk ott, jelenlétünk elég ahhoz, hogy felhívjuk a figyelmet arról, hogy igenis, itt a határ. Nem tudunk hátrébb menni, nem megyünk hátrébb. Itt most elég volt. Nézzünk tovább, hogy miért fontos megtanulnunk Isten jelenlétébe kerülni, és Istennek a védelmébe kerülni, Istennek a nyugalmába kerülni. Most a 16-os Zsoltára folytatjuk, ami szintén Dávidnak a Zsoltára. Ezt is felolvasom, ez kicsit rövidebb, és akkor e kettő köré fogunk majd tovább menni. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Ezt mondom az Úrnak. Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, akik a földön élnek, és dicsőségben telik mindenikben kedvem. Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még nevüket sem veszem ajkamra. Uram, te vagy az osztályrészem és poharam. Te tartod kezemben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett. Örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőn. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom el, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem, testem is biztonságban van. Mert nem hagysz engem a halottak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség a jobbodon. amikor ez Dávid írta, akkor bizony elég nehéz helyzetben volna, ekkor üldözte őt Saul, és tudjuk, hogy Dávidnak milyen nehéz helyzete volt, mi király lett. De ezt a két, ha kicsit kibontjuk, és igazából ezt szeretném valamilyen módon most megértetni, felvázolni, meg gyakorolni is, hogy hogyan tudunk Isten jelenlétébe kerülni. Ezt próbáljuk most gyakorlatozni, és kérjük az Istennek az áldását, hogy segítsen ebben. De ahhoz, hogy Isten jelenlétébe kerüljünk, rögtön nézzük meg ennek az ellentétét. Nagyon sokszor a legjobb magyarázat arra, hogy valamiről beszélünk, hogy megmutatjuk az ellentétét. Az Isten jelenlétét mivel tudjuk igazán gátolni? Mert nagyon sok ember, aki igazán hívő és keresi Isten tiszta szívvel, akármilyen szintjén áll a hitében, mindenki törekszik arra, hogy Isten jelenlétébe kerüljünk, de nem mindenkinek sikerül. Nekem ez a több mint 30 éves tapasztalatom. És hogy mi az, amivel tudjuk gátolni, és mi az, ami miatt nem sikerülhet ez. Tehát Isten jelenlétét gátolni tudjuk azzal, ha túlságosan szeretjük a világot, ha túl testélyesek vagyunk, és ha törvény alatt élünk, és nem a kegyelem alatt. Mind a hármat meg kell, hogy magyarázzam, mert mindegyikből nagyon-nagyon sok félreértés származhat. De még egyszer felolvasom, mert ez nagyon fontos, és erről fogok beszélni a következő időben. Ezt fogjuk kifejteni, hogy mit is értek ez alatt. Tehát Isten jelenlétét gátolni tudjuk azzal, ha túlságosan szeretjük a világot, ha túl testiesek vagyunk, materialisták vagyunk, és ha törvény alatt élünk, és nem a kegyelem alatt. Isten igéje megtanít minket arra, hogy a törvény halált hoz, de a szellem életet szolgál nekünk. Isten jelenléte életet hoz nekünk. János 6:63. A szellem az, aki megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok nektek, szellem és élet. Szellem és élet. Már egy picit magyaráztunk el az előző háromból, de menjünk tovább. Azt tudjuk, hogy ez egy szellemi törvény, azt aratjuk, amit vetünk. Ez egy nagyon-nagyon fontos alapszellemi törvény. Választhatunk, hogy az ő jelenlétét kívánjuk, vagy a világot. Hogy az ő jelenlétét, vagy inkább azt a hústestet, amivel rendelkezünk, és minden hívő hústestben van, de nagyon fontos, hogy a sorrendet hogyan határozzuk meg. Választhatjuk az ő jelenlétét, vagy valamilyen vallásos kötelességeket, törvényeket, ez a mi választásunk. Szintén a János 4:23-ban azt olvassuk, hogy az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az Atyát. Jelenések 66-ban azt olvassuk, hogy de a bolt és az olajat ne bántsd, és tudjuk, hogy mit jelent az olaj a szellemet, a Szent Szellemet jelenti. A bol meg az uvacsorának is része a bol és a kenyér. Tehát ilyen szempontból, amikor a bolról beszélünk, az mindig a Jézus vérét szimbolizálja. A bol olyan, mint a vér. És Jézus az előbb vettük az úrvacsorát, ugye az úrvacsorát ezt tanítjuk, én már beírtak meg, hogy itt a poharat és itt a bolt, ez az én vérem. Tehát a Jézus vérét szimbolizálja a bol. Tehát a Jézus véréről már volt itt tanítás, meg a órákat, meg napokat lehet beszélni, de valamilyen módon a bol az a Jézusnak a vér, amikor ugye Melkisédek elé megy Ábrahám, aki minden hitnek az ősatja, mit visz Melkisédek elé? Bolt és kenyeret, az úrvacsora szimbólumait. Tehát a bol az mindig a Jézus vérét szimbolizálja, és itt különösen. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ezek az igéket is értelmezzük, hogy azt jelenti, hogy maradjunk az olajjal és a bolnak. Az olaj a Szent Szellem, a bol meg a Jézus vérének az oltalmát adja. És ez mind a kettő nagyon-nagyon fontos védelem, hogy ha Isten jelenlétében maradunk, oda a gonosz nem mehet, nem is mer közelíteni. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy ezt megtanuljuk. Ebben szeretnék most egy pár tanácsot adni. És főleg ebben az utolsó időben, amikor látjuk, hogy szinte exponenciálisan jönnek a bajok, a problémák, a háborúk hírei, a vírus támadás, és ezer dolgot lehet mondani. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy megtanuljuk használni a védelmet, az igét, Jézusnak a nevét, és a vért, amit a bol szimbolizál, Jézusnak a vérének az oltalmát. Most erről nincs idő beszélni, de van tanítás, meg tudjátok találni a régi tanítások között. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy az utolsó időkben, amiben élünk, Három olyan nagyon fontos terület, aminek az ismeretére szükségünk van, és erről beszéltem az előbb. És akkor tudunk igazából megmaradni, hogy megtanulunk Isten jelenlétében időzni, és ott maradni. És nagyon fontos, hogy megértsük, az Istennek a jelenléte az rejtek helyet jelent, az ő ereje alatt, és nincs az az erő, ami ilyenkor ellened lehet. Ehhez a következő fontos dolgokat kell tudnunk, gyorsan fogunk végigszaladni, és utána kezdjük ezt gyakorolni. Az írott ige és az élő igét meg kell tanulnunk, hogy mi a különbség az írott ige és az élő ige között. Nem tudunk addig növekedni Istenben, amíg nem kezdjük el őt hallani. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy Istenen legyen élő kapcsolatunk, meghalljuk az ő hangját. Ugye tudjuk, hogy Isten sokféle módon szól hozzánk, de leginkább tud szólni hozzánk az írott ige által, amit logosznak nevezünk a görög szó alapján, hogy Istennek a gondolatait, akaratát tartalmazza. Tehát az első és legfontosabb szabály, hogy a Szentírásnak az óriási kincseit, mint egy aranybányát tárjuk fel, és olvassuk. De ugye nagyon-nagyon fontos, hogy olvasni egy könyvet sokféle módon lehet. De mi úgy kell nekünk olvasni egy könyvet, hogy közben megismerjük a szerzőt. Nagyon sok keresztény könyv van a világon, több millió keresztény ki a könyv van, de én soha nem veszek meg olyan könyvet, nem is olyan szerzőit. Mert mindig a szerzője ez nagyon meghatározó. Tehát nagyon a Bibliánál, és ami ez fokozottan érvényes a Bibliánál is. A Bibliát olvashatjuk, de ki a Biblia szerzője? Isten. Sokan írták, sok ember használt fel arra, de Istennek a szelleme volt, ami irányított őket. Tehát olvassuk ezt a könyvet, de nagyon fontos, hogy ismerjük meg közben a szerzőt. Amíg a szerző, a Szent Szellem tulajdonképpen ő az, aki elvezet minden igazságért, Jézus ezt mondta. Nem teszi elevenni az igét, addig ez olyan könnyű lesz, mint bármi más. Sok emberrel azt értem, hogy hát olvasom, mondom neki, olvasom. Hát én elolvastam. És mondom, mit adott neked? Hát, és meg kiderül, hogy tulajdonképpen nem sokat élt. Nem is értett meg belőle sok mindent. És a gyakorlatilag a nem elemelett meg. Na, ugye nagyon-nagyon fontos, hogy a Bibliát úgy kell olvasni, hogy hittel kell olvasnunk. Ha hittel olvassuk, akkor gyakorlatilag az igen megelevenedik, és a Szent Szellem nélkül se az elejét, se az életét nem tudjuk megtapasztalni, de nagyon fontos, hogy az élő igével találkozzunk. Tehát nem csak az írott igével kell élnünk, hanem az élő igével. 5 Mózes 8:3, de a Máté 4:4 is mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Erről beszéltem, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy megéljük, hogy a Szent Szellem hangjának a meghallása az a legnagyobb kaland, ami az ember életében megtörténhet. És nagyon-nagyon fontos, nyilván a Szent Szellemnek a hangját az tudja meghallani, aki megtért, és újjászületett. Ezzel kapcsolatban is nagyon sok tanítás van fenn az interneten. Több éve visszamenőleg tudtok erről tanulni, ha akartok, de most ezt feltételezzük, hogy ezt valaki ismeri. Hogy hogyan tudjuk a Szent Szellem meghangját meghallani azok, akik megtértek, és újjászülettek. Nagyon az a több mint 30 éves tapasztalatom, hogy nagyon sok keresztény van, aki úgy tűnik, és meg is tett mindent annak érdekében, hogy megtérjen, újjászülessen, közösségbe járjon, olvassa az igét. De az a tapasztalat, hogy nagyon kevés keresztény jut el odáig, hogy megtanulja, megismerni és meghallani a Szent Szellem hangját. Márpedig ha nem halljuk meg a Szent Szellem hangját, akkor nagyon nagy baj van. Ebben az utolsó időkben nem tudunk úgy hívők maradni, hogy a Szent Szellem hangját ne halljuk meg, és ne Isten vezessen bennünket. Isten mindig szól a népéhez, ezt tudjuk. Isten egy beszélő Isten, de az kérdés, hogy a mi fülünk kialakult-e. Ugye fontos tudni, és azoknak mondom, akik még talán a hit meg az elején járnak, az embernek vannak fizikai érzékszervei, van fizikai füle, fizikai szeme, és így tovább. De aki eljut az újjászületésig, Istennel élő kapcsolatba kerül, és ez minden hívőnek a célja, annak kialakul a szellemi látása és a szellemi hallása. Erről szeretnék néhány dolgot mondani. Csak hogy ezt is igével támasztom alá, a János 10:27-ben ezt olvashatjuk, Jézus mondja, az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és ők követnek engem. És ezt Jézus nem csak akkor mondta a tanítványt, hanem az örök időkre szól, ez ma is érvényes. Jézus nem templomba járó embereket, nem, hogy is mondjam, olyan embereket keresett, akik találkoznak, de nem ismerik őt, hanem akik személyes kapcsolatban vannak vele. Ugye a Szent Háromság titkáról most megint nincs idő beszélni, de ez az kijelentés a mai időre is vonatkozik. Sőt, ennél van Jézusnak egy sokkal meredekebb kijelentése, amikor azt mondja, hogy sokan jönnek majd abban az időben én hozzám, hogy nem a teremben tettünk csodákat. És akkor mit mond Jézus? Távozzatok tőlem, gonosz tevők, nem ismerlek benneteket. Tehát ez egy nagyon-nagyon döbbenetes erejű kijelentés, és az arra hívja a figyelmet, hogy igenis, minden hívő, minden valóban igazi bibliai hívő, aki újjászületett, megkeresztelkedett, és hisz Istenben, az tanulja meg meghallani Istennek a hangját, a Szent Szellem hangját, és így tudja Jézust megismerni. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy ehhez eljussunk oda, hogy nézzünk túl a láthatón. Tehát a láthatót, a fizikai érzékszerveim érzékeljük, az öt érzékszerveink, ebből a két legfontosabb a látás és a hallás. De még egy ígét hadd mondjak ehhez. 1 Királyok